Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy rendkívül sikeres és kreatív sörszakembert ismerhettek meg, akinek alapjellemzője, hogy nem szereti a megszokást és szenvedélyesen keresi a szokatlan, sőt egészen meghökkentő megoldásokat. A tempója is elképesztő, gyakorlatilag minden nap dolgozik, ahogy mondja, nem volt még munkanélkül, nem volt még táppénzen, és szabadságon is csak nagyon módjával. Ez persze meg is látszik a produktumon, idén például 52 fajta sörrel szeretne kijönni. De nem csak erre, a bizton mondhatjuk, egyedülálló munkabírásra van szüksége, hanem arra is, hogy maradéktalanul bízzon magában. Ez táplálja céltudatosságát, ami persze nem önmagáért való, hiszen a piac nap mint nap igazolja. Egy olyan embert ismerhettek meg, aki nem az íróasztal mellett tanulta a szakmát, hisz a korrektségben, és nagyon nem szereti a merev kereteket, gerilla a javából.
Mai vendégem Nyíri Szilárd, akiről többet lehet olvasni. Én amikor megismerkedtem vele, akkor többek között azt mondta, hogy gerilla sörfőző. Hát ez izgatott engem igazán. Szia!
Üdvözöllek, sziasztok!
Amikor először beszélgettünk, akkor én azzal kezdtem, hogy nem ismerem igazán a söröket, mert én a borhoz vonzódom. Meg inkább boros vagyok, ugye nem túl elegáns kifejezéssel. Mire te elnéző mosollyal válaszoltál, igen, én is így kezdtem, de aztán mindenki sörös lesz. Szóval, hogy is van ez?
Hát igen, a pályafutásomat én a borvilágában kezdtem, tehát a szállodák, luxusrendezvények és egyéb ilyen prémium helyeken való munkálkodásommal, ugye mindenhol a bor volt, a sör az teljesen véletlenül jött.
Bocsáss meg, a pályafutásodat borral kezdted, de te magad is borkedvelő voltál?
Nem.
Hanem? Már akkor volt a sör?
Ez igazság szerint ugye a vendéglátó szakmát mindig a borral kezdik el tanítani. Tehát ugye az ételek mellé borpárosítás, és így tovább, így tovább. Tehát igazság szerint belenőttem.
A
borba. Igen. 16 éves korom óta vendéglátózom, de nem voltam soha egy nagy borfogyasztó.
És egyébként hogy kerültél erre a pályára, 16 éves korod óta vendéglátózom? Egyszerűen felkeltél reggel, hogy nekem vendéglátóznom kell?
Teljesen véletlenül. Ugye úgy voltam, hogy kellene pénz, ugye zsebkiegészítő, a szomszéd pedig pincér volt, és mondta, hogy menjek el.
Kim is voltál akkor?
Igen. A szomszéd pedig pincér volt, és mondta, hogy menjek el vele akkor hétvégén rendezvényezni. És akkor ebbe is szépen beleragadtam.
És mit tetszett ebben? Az oké, hogy beleragadtál.
Hát igazság szerint azért a vendéglátásban fiatalon, semmilyen tudással azért lehetett pénzt keresni. Tehát, hogyha az ember akar dolgozni, akkor az megérte.
Tehát a pénz ami vonzott igazán?
Hát az volt az első. És akkor utána ott összebarátkoztam az emberekkel. Én szakácsnak indultam annó, még nagyon korán, de ugye szakácsnak nem állhat be valaki, nulla tapasztalattal. És csak így kiragadtam a pályán.
Az, hogy szakács lettél, akkor viszont akartál lenni? Tehát a gasztronómia izgatott?
Igen. Nekem 4 vendéglátó szakmám is van. Van egy pincér, van egy üzletvezetői, van egy szakács, és van egy diétás szakács, majd ugye erre jött a vendéglátás szállodaigazgatás diploma.
A diétás szakácsra hogy jutottál?
Ilyen extra, hát ez nem kurzus volt, ugye extraként ki volt írva az iskolába, és fölvettem azt is tantárgynak. Én egyszerre csináltam a 4 szakmát.
Nem volt nehéz?
Nem, mert benne dolgoztam. Sose tanultam. Tehát, hogy ugye elkezdtem dolgozni, és ugye annyira jól sikerültek az első ilyen rendezvényeken, én sportoló voltam, tehát nekem egy kamiont föl meg lepakolni nem volt akkora kihívás. És akkor úgy szépen beleragadtam, és beletanultam a szakmába. Tehát amikor nekem pincérként kellett terítsek, én előtte már megterítettem nem 1000 asztalt. Tehát, hogy ugye nem kellett ezeket tanuljam. Nem kellett tanuljam, hogy kisváltás, nagyváltás, halváltás. Ugye minden megvolt a tapasztalatból.
Csak zárójelben, hogy mit sportoltál egyébként, hogyha ilyen...
Kézilabda.
Kézilabdáztál. Szeretted?
Igen. Szerettem, igen. Csak hát ott is pont abban a határban lebegtem, hogy én megélni nem tudtam belőle, és tehát nem voltam annyira profi, hogy oda feljussak a csúcsok csúcsára. Ezt ugye belátja az ember, hogyha van egy minimális önkritikája. Nekem van magam szemben önkritikám. Úgyhogy így kiléptem belőle, utána meg egy békésebb sportot választottam, a kickboxot.
Az egészen békés, hát mondjuk a kézilabda se egy.
Hát a kézilabda az,
az úri lányok, úri fiúk sportja.
Igen, tehát a kézilabda sokkal durvább sport, mint a kickbox. Mert kickboxban tudom, hogy meg fognak ütni, kézilabda meg csak jön egy pofon jobbról.
De tehát, aztán visszaadod meccs közben.
Hát igen, de tehát az, ugye az benne van, de ugye teljesen más. Teljesen más. A kickbox továbbra is tartom, hogy békésebb. Tehát aki nem volt ott a kézilabda pályán, az nem tudja, hogy az mi.
Az nem tudja, az valóban igen. Nem tudja elképzelni. És a kickbox az hogy jött? Küzdősportot szerettél volna?
Ismerettséggel. Mondták, menjek le, lementem, és úgy beleragadtam abba is.
Most is csinálod
egyébként? Nem fér bele az időmbe egyáltalán. Tehát, hogy ez a hétfőtől vasárnapig 0-tól 24-ig dolgozom.
Ez teljesen lekötömelő?
Teljesen.
Hogy lehet így élni, vagy ez hogy működik nálad?
Megszoktam. Én mióta dolgozom, soha nem voltam szabadságon, sose voltam betegállományba, sose voltam munkanélküli. Én mindig dolgoztam.
Minden nap?
Mindig, folyamatosan. És most lehet, hogy vasárnap fizikailag nem megyek be a jelenlegi üzletekbe, de attól még az emberek keresnek, írnak, válaszolni kell, e-mailek jönnek. Tehát ugye nekünk, hogyha valaki ír webshopon valami problémája van, én arra vasárnap is válaszolok, meg szombaton is válaszolok.
Ez gyakorlatilag 0-24.
Igen, ugye? Igen.
Tehát, vagy
igen.
Hogy szokták mondani, 7/24.
Igen, folyamatos.
És ez nem fáraszt?
Vannak olyan részei, ami igen.
Mégpedig azok még.
Hát ezek a monotonabb dolgok. Tehát mikor csak számlákat rögzíteni, és a többi is. Tehát hogy azokat én nehezen viselem.
És mit szeretsz?
Jelenlegi munkahelyemben ugye az a jó, hogy teljesen rám van bízva, minden teljesen szabad vagyok, csinálok, amit szeretnék.
Nem szól bele senki a dolgodba?
Nem.
Tehát akkor mondhatjuk úgy, hogy a szabadságot szereted.
A művészi szabadságom megvan.
Művészi.
Hát ezt így hívják szépen, igen. Tehát megvan az, hogy szeretnék, most csináljuk, most költözik a nagykerünk egy nagyobb helyre, egy nagyobb raktárba, tehát hagyják, hogy megcsináljam. Tehát amíg látják, hogy a cég megy, és a jó, és normális ötletek, és nem a világtól lerugaszkodva megyünk, addig nem szólnak semmit. Tehát ugye hát az eredmények mutatják.
Álom munkahely, nem?
Van jó és rossz oldala is pont ugyanúgy ebben.
Na jó, hát persze mondjuk aki festő, vagy bármit csinál.
Tehát ugye, én nem tudom 4-kor eldobni a tollat.
De szerintem nem is akarod.
Néha jó lenne. Néha jó lenne. Sok tud lenni.
Az idegi része sok, vagy a fizikai része?
Mind a kettő. Tehát ugye mi azért, én fizikailag én pakolok is. Tehát, hogy én olyan vezető vagyok, aki a legutolsó raktárostól kezdve az áruszállítóig, a könyv, minden csinálok.
A szervezetpszichológusok, meg a szervezeti szakemberek, meg a HR-esek, ugye mondják, ilyen a vezető, meg olyan a vezető. Na erre azt mondják, hogy hát ez nem biztos, hogy ez a jó vezetői típus, hanem az a vezető szervezze a munkatársai munkáját, törődjön velük, stb. Te meg egyszerűen mész és csinálod.
Igen. Nem tudunk mindet, tehát nem lehet mindenre fölvenni egy embert. Nem lehet fölvenni egy embert azért, hogy menjen el az áruért. Egy embert azért, hogy pakolja ki. Egy embert azért, hogy átvigye a másik üzletbe. Tehát nem lehet mindenre fölvenni egy embert.
Sokan azt mondják, hogy azért jó, mert ezzel példát is mutatsz a kollégáidnak, vagy ez téged egyáltalán nem érdekel.
Mindig mondtam nekik, és én sose kérek olyat, amit én ne csinálnék meg. Tehát, hogy ezt tapasztaltam annó is, nem sok ilyen főnököm volt, nagyon-nagyon kevés, aki például beállt rendezvényen hozzánk pakolni. Vagy ő volt az első, volt olyan menedzserem, aki ő volt az első, a mosogatósnak 10 volt a munkaideje, és ő volt az első, aki beállt a fehér mosogatóba.
Most ezt tetszett?
És te sokkal másképpen néztem én is arra a vezetőre, mint aki csak onnan az öltönyéből, valahonnan egy irodából próbált magyarázni, de fogalma nem volt, mert az életében nem volt lent a rendezvényen.
Az mit jelent, hogy másképpen néztél rá? Motivált, elfogadtad?
Sokkal jobban elfogadtuk. Biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban elfogadtuk. Tehát, hogy inkább csapattárs volt, nem fölöttünk volt, hanem velünk.
Na de akkor mitől volt vezető?
Személyiségtől. Tehát azért a vezető az egy személyiség. Az nem csak egy pozíció egy papíron. Tehát, hogy ha megnézzük nagyon sok nagy szállodát, van 8 darab pincér, de mindig van köztük egy vezető. Aki nem, hiába nincs kinevezve főpincérnek, fizetőnek, de úgy viszi a kis dolgokat.
Tehát mondjuk így ez a természetes vezető.
Igen.
És te is ilyen vagy
egyébként? Igen. Igen.
De akkor nem is érdekel a rang, meg a hatalom, meg ilyesmi?
Nem. Eleinte igen, eleinte szerettem volna én is F&B igazgató lenni, bármi, most már nem. Most már nem vonza az, hogyha fölhívnak egy szállodából egy munkáját, hogy hú, gyere éttermi igazgatónak, mert milyen jól mutat az önéletrajzodba. Nem érdekel már. Egyáltalán.
Azt mondtad egy helyütt, hogy ez a szállodaipar, hogy ott igen. kezdtél, annyira kötött, hogy nem a te személyiséget, egyáltalán nem illik a te személyiségedhez.
Tehát én, hogy mindig, minden nap ugyanazt a reggelit rakjam ki, negyed éventen változtassak csak egy étlapon, megmondják, hogy na csak innen szerezheted be az alapanyagokat, na csak ettől vásárolhatsz rövid italt, tehát hogy nem. Tehát nincs meg az a szabadság, ezért érzem úgy nagyon sok szállodánál, hogy mezén nagyon megragadtunk 90-be.
Azaz? A formalitás?
Az egész.
A kötöttség
így
miatt?
Van, az egész. Tehát, hogy egy szálloda is, ha nem napra kész, nem megy a trendekkel, nem megy a divattal, akkor egyszerűen elment mellette az idő.
De minek menjen, amikor egy hálózat tagja? Hogy tudja egy ilyen hatalmas
na hát
hajó?
Épp ezért nem vagyok én ebbe annyira való. Tehát, hogyha én mondjuk elmennék egy Danubius Hotelhez központi vezetőnek, hát ha én fölveszek egy F&B igazgatót, akkor én azért veszem föl, mert tudom azt, hogy meg tudja csinálni.
Bocsáss meg, az F&B igazgató az mit is jelent?
Food and beverage.
Igen. Tehát kaja és pia.
Fia, igen, igen, igen. Tehát hogyha fölveszek egy éttermi igazgatót, akkor azért veszem föl, mert megbízom benne. Tudom azt, hogy a tudása jó. Mert mondjuk a Danubiusban is teljesen más kell egy Margit szigetre, teljesen más kell egy Héliába, teljesen más kell vidékre. De nem lehet ezt központosítani. És itt most nem a Danubius ellen, vagy bárcsak egy példa volt a sokból.
Hát a központosításnak szerintem azért a másik előnye viszont egyetértve azzal, amit mondasz, hogy, és ezeknek a szállodaláncoknak a lényege, hogy mindenhol az egész világon ugyanazt a minőséget kapod, bárhova mész.
Ez való életben nem így van, de azt tudjuk.
Ezt nem tudjuk.
De. Azért, mert a Hiltonban mindenhol 1-10 van a kapcsoló, attól fél a minőség nem ugyanaz a Hiltonokban. Vegyük, hogy csak nagyon fontos az ember minőség. Ha pont egy olyan pincér van ott, nem lehet szűrni. Már mindenkit fölvesznek, akinek van két keze, két lába. Nincs ember. Nincs már az a régi szakma, amikor még a nagy öregek, meg a fehér kesztyűzés örülnek, hogyha ki tudnak nyitni.
De ez mostanában van így.
Igen, vagy... én nem is bírok étterembe és szállodába menni, mert egyszerűen, mint szakmai szemmel engem nagyon zavar.
De most tényleg nem jársz étterembe?
Nem.
Nem mondod.
Nem bírom.
Hát azért... úgy laikusként van egy jó pár Pesten annyi jó.
Én inkább ilyen trendi bisztrókba, és ott sem mindig az asztal szerviz. Tehát, hogy nekem sokkal jobb, hogy ledobják elém a pulled pork szendvicset egy papírtálcán, mint hogy körülugrálnak. Mert már nem tudnak úgy. Már nincs meg a szakma. Nincs is rá igény.
Tehát rögtön észreveszed a hibát?
Egyből. Bemegyek, és már látom a terítést. De azért látszik is, hogy minden hely bisztrósodik, street foodosodik, lazul. A nagyon kötött helyekhez nagyon olyan vendégkel, aki azt érti. Nem értik.
Hát az valóban nem értik. Tehát nem ez értik. Olyan, mint a pénzügyek, azt... hogy edukálni kell a fogyasztót.
Tehát én azt sem tudom, hogy létezik-e még olyan, hogy mesterfelszolgáló. Régen lehetett mestervizsgát tenni. Például fogalmam sincs, hogy most lehet-e mestervizsgát tenni még felszolgálásból.
Ezek szerint, ha jól értem, akkor kiveszőben van a szakma?
Az már nagyon rég. Tehát nekem se vendéglátós végzettségűek a pultosaim például.
Hanem milyenek?
Jöttek úgy. Valaki informatikai világból jött, van, aki mondjuk pont az egyetemről jött, ő vendéglátós irányú, de nincsen felszolgálói végzettsége.
De ezek szerint akkor nem is kell.
Nem, mindenre megtanítom, amit kell. Amúgy jó lenne, ha lenne, rengetegszer, tehát hogy olyan alapok hiányoznak, akkor jön állásinterjú, hogy ő 10 éve pultozik, de nem tudja, hogy a rum az cukornádból készül. Tehát, hogy ugye vannak ilyen alapok, amik úgy zavarnak, de a való életben nem kell tudja, hogy a rum cukornádból készül. Csak hogy tudja, hogy az a mohítóba kell. És itt kifújt a sztori.
Hát akkor merre megyünk? Ez elég furcsa.
Hát a vendéglátást az azért látjuk, hogy merre felé megy.
Hát büszkék vagyunk arra, hogy egyre magasabb a gasztrokulináris kultúra.
Igen, de bisztró stílusba. Tehát már nincsenek meg a kötöttségeink. Nincs meg az, hogy fehér abrosz, hogy fölterítünk, hogy nagyon kevés azért az ötfogásos hely.
Nagyon egyszerűen mondva, már nem adjuk meg a módját.
Nincs is rá igény.
De egyébként ez mennyire tartozik a vendéglátáshoz, a gasztronómiához, amiről most beszélsz? Hiszen egyre erősebb, azt mondod, a bisztró.
Igen, de más stílusba. Más stílus. Tehát ahhoz simán el tud menni egy pincér, egy farmerba, egy felgyűrt fekete inkbe, egy laza baráti hangvétellel, sokkal jobb a, nagyon sokszor láttam azt, hogy jobb a vendégnek. Egyszerűen feszélyezve volt.
Fesztelnebb, igen.
Igen. És ettől még egy baromi jó dolgot eszik. baromi minőségi alapanyagokból, sokkal jobb konyha technológiával készül dolgokkal, de egyszerűen már ő se akar feszülni, és ez legyen szó tényleg, tehát bármilyen pénzű emberről. Tehát én a romkocsmától a parlamentig már mindenhol dolgoztam. És a parlament irányból lévő emberek se szeretnének feszülni, ha elmennek már valahova. Nem kell az a régi bevált precíz etikett. Nincs.
Hát egyébként a sörök is ilyenek, mert amiket te csinálsz, vagy elkezdtem utána nézni a craft sört, hogy mit jelent a craft sör. Egy jó darabig nem értettem, de ha jól fordítom, akkor az azt jelenti, hogy ez egy kreatív sör. Mindenféle sallangokat lehántva, kézzel készült, vagy legalábbis kis szériában készült, kreatív sör. Egyébként nem is értem, hogy miért hívják, ezért kradovaszeg ez terjedt el. Ugye ez a lényege a craft sörözésnek.
Most már igen. Még annó, mikor én is indultam, nem a kisüzemi sörök is, tehát IPA-ból, lagerből, egy-két stoutból álltak. De én ugye szeretek egyedit csinálni, és akkor egy-két év után megalkottam ugye az első nagyobb saját sört, az egy madárteljes milk stout volt. És egyszerűen annyira fölvette a piac, mondom, csináljuk még valami őrültséget. Szintén fölvette a piac, mondom, csináljuk még. És annyira elindultunk ezen a vonalon, hogy rengeteg nagyobb sörfőzde is elindult ezen a vonalon. Tehát, hogy például mi a pubba, a vendégeinknek, hát körülbelül az eladott termékeinknek a 10% az IPA meg a láger. Minden más savanyú sör, gyümölcsös sör, meg ezeknek az egyéb kis kreációja.
Tehát sör extremitások, különleges sör.
Igen, de ugyanez van meg az ételbe is. Tehát lehet hamburgert tenni így is, meg lehet hamburgert tenni úgy is. Ez ugyanolyan gasztronómia, csak italba, mint ahogy a koktéloknál. Lehet folyamatosan piña coladát inni így is, de elé tudnak rakni úgy is egy piña coladát. Ez ugyanez. Mindenki mondja, nem mindenki, de nagyon sokan mondják, hú, nekem a sör az sör, az láger. Igen, mert ez a kultúra jött be Magyarországra. A cseh és a német vonal volt ugye a kommunizmus ideje alatt. Tehát
hát
nem
ez
volt...
egy egységkult.
Igen, tehát hogy ez volt. Viszont látása, nem ismertek más. Menjünk ki a britekhez. Mindenki élt iszik.
Igen.
Tehát, hogy mert ez volt itt, ez van a köztudatban, ez volt a kínálat. És ugye próbálunk most ezen egy kicsit tágítani a fejeken, szélesíteni, hogy azért a lágeren túl is van élet.
Hát igen, de ez pénzkérdése is, mert az egy más kategória, amiben ti mozogtok, ugye a craft sör.
Igen.
Azért árban az jóval magasabb.
Itt igazság szerint én tudnék hasonló söröket, ha tudnék ilyen silókba gyártani, mint a Dreher. Hát sokkal kisebb lenne az önköltsége egy adott terméknek, meg nem mindegy, hogy 1000 címkét veszek, vagy 100 000 címkét veszek.
Igen.
Nem mindegy, hogy 2 zsák malátát veszek, vagy 2 silónyi malátát veszek.
Igen.
Tehát, hogy itt az ár, ugye ha minél többet vesznek az emberek, ez is annál olcsóbb lesz, mert költséghatékonyabb lesz.
Nem... De ha többet vennének, akkor nem tűnne el pont ennek a piacnak, meg az egész árnak az érdekessége.
2%-on van a kézműves piac. Sehol nincsen még.
De akkor hova fejlődik?
Menjünk föl 10%-ra, az már szerintem nagyon jó lenne.
Aha.
Hát hogy a 90%-a így a nagyüzemit, és a 10%-a kisüzemit. De már itt annyit tudnánk spórolni költséghatékonyságilag. Tehát nem mindegy, hogy 800 liter gyártok le valamiből, majd vagy 6000-et. Mert ugyanaz az ember kell hozzá. Annak mindegy az, hogy a sör mennyisége mi a tartályba.
Tehát,
már a humán erőforráson tudok ugye spórolni.
Hogy lehet olcsóbb sörre szerteni, többet kell.
Többet kell gyártani.
Többet kell gyártani, így és van. Többet kell inni természetesen, igen. Mert az nem áll.
Hát amíg fölveszi a piac, ugye addig lehet növelni a gyártási kapacitást.
Milyen gyorsan veszi föl a piac a söreiteket egyébként?
Teljesen vegyes. Van olyan sörünk, ami egy hét alatt elfogy 800 liter.
Egy főzet az 800 liter?
Én ilyen 800 és 2000 liter. Tehát hogy 1000 és 2000-es tartályt főzünk, de ugye lejön egy csomó szárazanyag, tehát hogy marad belőle 800 és ilyen 1800 ezt liter.
Ezt tűnik olyan nagyon soknak.
De amúgy belegondol az ember sok, tehát ilyen 5-6-7000 doboz, azt azért úgyhogy nincs multiba a termék.
Csak nálad?
Csak nálam van, igen.
Miért nem akarod a multiba berakni?
Multi még nem érti. Pont ez, amit mondom, hogy még az emberek nem értik. Amíg a 150 forintos árgus söröket szeretnénk inni, de azért látszik, hogy a multi, tehát akár a Lidl, akár a Spar, tesznek be kisüzemi söröket, de ők is azért letolják az árát. Hogy próbálja, miért nem dobunk be egy 2000 forint? Borból is beledobunk, nem fér el a polcon. Vegyen belőle akkor vigyás párba 24 darabot. Nézzük meg, de nem ad esélyt neki.
Még csak esélyt se ad.
Hát olyan pici köld, olyan pici ez egy ilyen multinak, tehát hogy nem akar vele foglalkozni.
Igen, hát hogy a spárba is kellene, vagy ezekben a hálózatokban is kéne egy-két olyan ember, mint te, aki hajlandó kísérletezni.
Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Nyíri Szilárddal, a One Beer General Managerével.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.